Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ahogy közeledünk az egyházi év végéhez, hiszen jövő vasárnap már Krisztus király vasárnapja, ez az utolsó napja, utolsó vasárnapja az egyházi évnek, egyre inkább jönnek elő olyan gondolatok, amelyeknek a fényében értelmezhetjük az évet, értelmezhetjük az életünket. Az én gondolatom a békességé. Csak a békességre lehet építeni életet, világot. Egyedül a békesség erősíti a világot, összetartó erőket. A békétlenség mindent lerombol. Ezen a mai vasárnapon különösképpen is gondoljunk erre, nézzünk önmagunkba. Vizsgáljuk meg azokat az erőket, amelyek bennünk dolgoznak. Mennyire romboló erők, és mennyire építő erők ezek. Mindenkinek föl kell építeni a maga életét, mindegyikünknek hozzá kell járulni a közösség, a társadalom fölépítéséhez. Ez csak békességben lehetséges. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az ember fiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég határáig. Vegyetek példát a fügefáról. Amikor már zöldelni kezd és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó előtt. Bizony, mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja. Sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az Atya. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jézus Krisztus a végről úgy beszél, mint beteljesedésről, és közben romboló erőket emleget. Hát hogyan siettethetik a beteljesedést ezek az erők. Aztán azt is hallottuk, hogy ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Ezek valamit már sejtetnek. Úgy tűnik, hogy vannak építő erők is ebben a világban, Az ő igéiről van szó. Arról a hatalomról, amiről ő szól, és amit ő megjelenít ebben a világban. A kérdés az, hogy ma, a harmadik évezred elején egyáltalán eljutnak-e ezek hozzánk? Mit kezdünk mi ezekkel a romboló erőkkel, és tudunk-e valamit az építő erőkről? Mit jelentenek ma az embereknek az ő igéi? Az ő igéi, amik vannak, ismerik ezeket az emberek? Van aktualitásuk ezeknek az igéknek? Inkább az az általános vélekedés, hogy már régen kimentek a divatból, maradi igazságokról vagy értékekről van szó, mérlegre teszik ezeket, megkérdőjelezik ezeket, sőt, még azt is kétségbe vonják, hogy ezek valaha valamit jelentettek is az embereknek. Az jutott eszembe, hogy nem a pusztító erőkhöz tartozik ez is már. Amikor arról beszélnek, hogy azok az értékek, azok az igazságok, amik évszázadokon keresztül formálták és alakították az életet, és létrehoztak egy olyan kultúrát, amit mi európai kultúrának nevezünk, és igenis kell egy hangsúlyt most tenni erre a szóra, mert azért az európai kultúrán nevelődött föl a világ. Mindenképpen a nyugati világ. Most, ahogy ezt kimondtam, egy pillanatra egy belső hang megszólalt bennem, mert azért van egy keleti kultúra is. A buddhizmusnak, a sintoizmusnak a kultúrája, de e felé nem szeretnék elmenni, mert nem vagyok ebben járatos. Egy biztos, hogy a nyugati kultúra, amit mi a civilizációs világnak mondunk, ez az európai keresztény értékrenden jött létre. És akkor, amikor erről úgy beszélnek ma, ahogy, én ezt mindenképpen a pusztító erők közé utalom. Testvérek, itt Jézus a világ végről beszél, és rögtön figyelmeztetni is kell magunkat, mert akkor, amikor erről van szó, akkor ezek az események, amikről itt szó van, semmiképpen nem azt a fajta véget jelentik, ami a világvéggel kapcsolatos, hiszen azt hallottuk, hogy arról nincs nekünk ismeretünk, az csak az Atya tudja, a Fiú sem, és senki ember fia. Viszont vannak bizonyos jelenségek, és azok a képek, amik kifejeződtek a szavakban, ezek a pusztító erők valóban jelen vannak, de vannak építő erők is. Vagy ha itt tetszik, mondjuk egy-egy szám első szemében, ha teremtésre gondolok és a megváltásra gondolok, mert a teremtő az Isten, és érdekes, hogy a mai tudomány szerint ez a mindenség, amelyben élünk, amelyben létezünk, ez egy ősrobbanással kezdődött, és Nagyon sajátos, hogy a fejlődést ezek a bizonyos robbanások kísérik. És ugyanakkor szeretném ezzel minimum egymás mellé állítani azt az építő erőt, amely egyedül menti meg és hordozza a mindenséget, és ez pedig nem más, mint a keresztnek az ereje. Krisztusnak az ereje, aki a megmentő, a megváltó. Ez akkor is így van. Ha éppen a mai világnak furcsa erői ezt a keresztet is szeretnék leszedni a falakról, de megdöbbenve olvastam a napokban, hogy Németországban, Olaszországban, Franciaországban iszonyú kultúrharc folyik eltüntetni mindenhonnan a keresztet. Többek között arról adtak híradást, hogy valamelyik olaszországi intézményben, talán közintézményben ott van a kereszt, és egy muzulmán vagy talán más felekezethez tartozó nő kifogásolta, mert zavarja az ő világát. Érdekes világ. Van, akit ez zavarhat, minket más nem zavarhat. Persze, mert tőlünk elvárják azt, hogy bennünk építő erők működjenek, és az építő erők lényege mit jelent? A békességet. Aki békességes, abban építő erők működnek. Nagyon jól tudják ezek a kifogásokat megfogalmazók, hogy mindig számíthatnak ránk. Mindig számíthatnak a mi keresztény örökségünkre, mindig számíthatnak arra, hogy nekünk a vallásunk szerint meg kell bocsátani, és ez akkor is így van, ha nem sikerül mindig. De nagyon jól tudják azt, hogy ezt mindig a fejünkre lehet olvasni, hogy nektek kötelességetek megbocsátani. Fantasztikus hivatkozási alap és lehetőség. Csak hogy ebben az esetben nem építésről van szó. Testvérek, egy picit értelmezzük azt, amit hallottunk. Ugye Márk evangélista leírja Jézusnak az üzenetét, és amikor a jeruzsálemi templom elpusztul, amikor a rómaiak lerombolják a jeruzsálemi templomot, ugye az már a Márki evangélium után történik 70-ben, Márk a 40-es években írja, nem sokkal Krisztus halála után elkészül az ő evangélium, ez az ős evangélium. A Márki evangélium az első, és ennek az írásos anyagából dolgozik a másik három evangélista is. Átvesz innen leírt történeteket. A zsidó felfogás szerint a világ középpontja a jeruzsálemi templom. A jeruzsálemi templomnak az oszlopai tartják a világ mindenséget a zsidók felfogása szerint. Most bekövetkezik ez a tragédia, hogy összedől a templom, és akkor, és itt már bejönnek a zsidókból lett keresztények gondolatai is, mert meg kell menteni az értékeket, azt mondják, hogy igen, összedőlt a templom, vége a mindenségnek, vége a világnak, de egy halvány remény marad, megmarad a szikla, amelyre épült a jeruzsálemi templom. A keresztény gondolat valamiképpen ezt ragadja meg, amikor egy másik sziklára hivatkozik, a Golgotára, ahol fölállították a keresztet, és hivatkozik
arra az erőre, amely összetartja a világot. És ez nem más, mint az Isten jósága. Nem más, mint az Isten szeretete, amely megnyilvánult Jézus Krisztusban, amely kiteljesedett az ő halálában és föltámadásában. Tehát, ha itt tetszik, ez a történet egyrészt szól erről, hogy a világban romboló erők is működnek, de ugyanakkor jelen van a világban az építő erő is, és ez a szeretet. Ez az Isten hatalma, az Isten jósága, az Isten irgalma, az Isten megbocsátása. Ez az, ami összetarthatja a világot. Semmi más. Szívem szerint egy picit játszanék a gondolattal, mert hiszen minden fejlődés esetén az összetartó erők fölrobbannak. Akár azt is mondhatnám, hogy amikor születik valami új, akkor az összetartó erők fölrobbannak. Csak egy óvatos utalást hadd tegyek. Amikor megszületik az ember, nem amikor a világra, hanem amikor két sejt találkozik, akkor is valami ilyen történik. Azok az erők, amik összetartanak egy sejtet, felrobbannak. És ekkor egyesül a két sejt. Erről nem mondanék most többet. Vagy gondoljunk a búzaszemre, aminek a képét oly szívesen használja Jézus. Amikor a kezünkbe veszünk egy maroknyi búzát, és nézzük ezeket a csodálatosan szép acélos szemeket, állítólag Európában a legacélosabb búza a bánságban terem, csak mellesleg. Nagypapám, mikor kicsi gyerekkoromban először megmutatott egy búzaszemet, könnyezően kedves emlékez nekem, azt mondta, nézd meg, édes fiam, minden búzaszemben ott van Mária arca. Érdekes, egyébként egyszer nézzenek meg egy búzaszemet, és a végében olyan, mintha egy arc formálódna. Nagypapám azt mondta, hogy Mária arca. Hagyjuk meg neki. Ezt a magyar paraszt így gondolta, és lehet, hogy ebben van az erejük. Sokkal jobban kellene segíteni nekik, hogy ez az erő működni tudjon, nem gyengíteni ezt. Jézus olyan szívesen használja ezt a képet, ha ez a búzaszem a kezünkben marad, vagy a zsákban marad, nem lesz több belőle. De ha beletesszük a földbe, akkor azok az erők, amik összefogják ezt a szemet, tehát egyszerűen felrobbannak, kinyílik, kicsírázik ez a szem, és sokszoros termést hoz. Valamiképpen a mi lelki életünkben is működik ám ez. Amikor Pál apostol arról beszél, hogy a lélek sóhajtozik bennünk, várja a fogadott fiúság beteljesedését, hogy nehogy elnyelje a halandó azt, ami bennünk halhatatlan, nehogy a mulandó megszüntesse azt, ami bennünk örökké élő. Ezek a lélek sóhajtozásai. Gondoljunk csak arra, milyen nehéz nekünk lelki fejlődésünk, vagy belső fejlődésünk során lelki emberekké válni. Hogy a lélek határozza meg az életünket. A lélek akkor határozza meg az életünket, amikor nem a hatalom dominál, nem a haszon, a mindent meghatározó, amihez társul a félelem, mert ez félelmet idéz elő a társadalomban. Akkor a lelki folyamat indul el, és ez beteljesítheti a mi egyéni életünket, és a mi egyéni életünkön keresztül közösen együtt a mi közös életünket. Testvérek, ezekre az építő erőkre kellene jobban figyelnünk. Azok a pusztító erők, ahogy írta az evangélista, a világ összetartó erői megrendülnek. Hányszor van ilyen érzésünk, hogy összedől a világ, megbomlott a világ. Olyan természeti katasztrófákkal találkozunk, amikor az emberben ez jöhet elő. Vagy csak gondoljunk a mi belső világunkra, a csalódásainkra, amikor megtámad egy betegség, amikor megkérdőjeleződnek a kapcsolataink, megkérdőjeleződik a házasságunk, a barátságunk, amikor munkanélküli lesz valaki, az összetartó erők megrendülnek. Valami, ami elindult, ami az életet jelenti, összekúszálódik. Nagyon fontos, hogy az összetartó erőkre gondoljunk, amik sosem rendülnek meg. A világ esetében ez van, a mi egyéni életünkben ez van, de akkor, amikor ezek közepette az ember affelé törekszik, hogy ő Isten akarata szerinti emberré legyen, olyan emberré, amilyet az Isten vár, akkor ez azt jelenti, hogy olyan erők halmozódnak föl bennünk, amik elbírják a világot, amik hordozzák a világot. Egyébként Jézus azt mondja, amikor ezek történnek, akkor ne rettegjetek. Ez beletartozik a világmindenség történetébe, mert akkor eljön az emberfia. Hogy elcsúfítottuk ennek az emberfiának az arcát. Valójában bennünk változott meg ennek az emberfiának az arca, mert bennünk van ez a probléma. Mi vagyunk kérlelhetetlenek, mi bocsátunk meg olyan nagyon, de nagyon nehezen, és mintha az emberfiára akarnánk ráaggatni ezeket, hát úgy jön el, mint a bíró. Nem, egy szóval sem volt erről szó. Eljön az emberfia, és jövőt hoz. Jövőt hoz. Mert elhozza hozzánk ebbe a világba az Isten irgalmát, az Isten jóságát, az Isten szeretetét. Ne aggodalmaskodjatok, mert eljön az ember fia, és kezdődik egy új. Testvérek, ez a szempont az, amire különösen kellene figyelnünk, mert nem csak Jeruzsálem pusztulására kell gondolni, amikor halljuk ezeket a szavakat, hanem minden államgépezet pusztulására gondolhatunk, amelyben a legfontosabb a hatalom, és legfontosabb a haszon, és ahogy már előbb szóltam erről, és ennek következtében eluralkodik a félelem. Ennek el kell pusztulni. Mert egyszerűen ez nem tudja hordozni a mindenséget. ez nem tudja hordozni az emberi közösségeket. Eljön, és ez az egyetlen lehetőségünk és reményünk, az az erő, és itt van az az erő a megváltás révén, Krisztus keresztje révén, amit mi szeretetnek mondunk, amit mi nagy lelkűségnek mondunk, megbocsátásnak mondunk, és egymás szolgálatában jelenítjük ezt meg. Rendkívül fontos, hogy ezekkel a kérdésekkel szembesüljünk. A világ inog, társadalmi problémák és gondok tömege van, és lesz mindig, de mi lehetünk ezek közepette új emberekké, Isten elképzelése, Isten elgondolása szerinti emberekké, és ha ezt komolyan vesszük, akkor általunk jelenik meg a pusztulás közepette az új, egy új világ. Az a világ, amely Isten megváltására épül, Isten szeretetére épül. Egyébként pedig az, amit világvégnek gondolunk, meg mondunk, arról semmit se tudunk, az csak az Atya tudja.
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek. Minden láthatónak és láthatatlannak teremtő.
A világot összetartó erők nagyon gyengék. Ahogy erről szóltam, elsősorban a hatalomélységünk, a haszonlesésünk miatt. Nagyon érdekes, hogy valahányszor a televízióban kérdezik az embert, mint egy karitatív szervezet képviselőjét, akkor szinte mindig ezt kérdezik, hogy az emberek adakozó kedve hogy is áll. A világ csak így tud gondolkodni, hogy amit összeszedett magának, abból mennyit hajlandó adományozni, ajándékozni. Csak hogy az a baj, hogy a megújulásnak nem ez az útja. Ajándékozással, adokozással, adományozással nem lehet új világot teremteni. Legfeljebb tüneti kezeléseket lehet tenni. Sokkal inkább azon kellene elgondolkodni a világban élőknek, hogy mindent kaptunk, és akkor, amikor meg akarjuk oldani a világ problémáit, akkor tudnunk kell azt, hogy semmit sem viszünk el, és minden az emberiség közös kincse. Akinek több van, annak többet kell tenni. A világot összetartó erők megszilárdításáért. Szeretetből persze. Érdemes ezen is elgondolkodni, mert ez az újnak a feltétele, a megújulásnak a feltétele. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. A szeretetünk növekedésén múlik minden. Ha a világmindenség összetartó erői azért gyengék, mert a hatalom meg a haszon és a félelem mindent befolyásol, akkor az a dolgunk, hogy akik hatalomban vannak, azokat kontrolláljuk. Akik haszonszerzés lehetőségében vannak, azoknál a lehetőségeiket határozzuk meg. Különben nem működik a szeretet. A szeretet nem azt jelenti, hogy mindent elnézünk, mindent tudomásul veszünk. Ezt ma a politika így mondja, vagy a szakszervezet, hogy civil kurázsi. Hát persze, nem egyszerű a civil erőket érvényesíteni, mert ahhoz meg sok áldozatra van szükség, meg közös gondolkodásra. Szóval növekedjenek a szeretet erői. Ez a legfontosabb. Én szeretném megköszönni, hogy a mi lehetőségeink növekednek, mert ez a nagyon sejmes gyerekhang azért most már kis erőt is produkált ma. Örülök ennek. Köszönöm szépen. Hát ugye, akik eddig olyan gyönyörűen énekeltek, azok kihaltak. Szóval innen kimúltak. Hát most rajtatok a mi szemünk, ha világszeme nem is. De azt hiszem ez a legfontosabb. Nagyon, nagyon köszönjük. Nem tudom, Gazi, neked is meg kell ezt köszönni. Csak az ő áldozatukról van szó. Jó. Köszönjük szépen. És azért nagy dolog ám, gondolják el, hogy ezek a fiatalok, gyerekek ide jönnek jóval előbb, mint önök. Csak azért, hogy itt Isten szolgálatot teljesítsenek, és talán még azt is mondhatom, nekünk meg lelki élményt szerezzenek. Ezek a halvány hangok, ezek lehet, hogy jobban simogatják a lelkünket, mint az üvöltés. Jövő vasárnap Krisztus király ünnepe lesz, a szeretet királyát ünnepeljük, valóban legyünk együtt és ünnepeljük, mert egyre inkább be kell látnunk, hogy vagy Krisztus szellemisége újra megerősödik, vagy nincs perspektívánk. Jövő vasárnap egyébként még gyűjtés is lesz a Szent Erzsébethez kapcsolódóan, a Karitász javára gyűjtünk. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.